Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Azonnal kezdünk. Magyarországon még nincs fertőzött, több európai ország repterén átvizsgálják a járatokat az új influenza miatt. Féltékenységből ölhettek, 44 embert lőttek le maszkos fegyveresek egy törökországi esküvőn. Virtuális séta budapesti utcákon, a magyar főváros is felkerül a Google utcaképrendszerére.
Chelsea Barcelona holnap az M1-en, a katalán csapat törheti meg az angol uralmat a BL-ben.
Magyarországon eddig 17 esetben merült föl az új influenza fertőzés gyanúja, minden beteg mintáját megvizsgálták, de egyiküknél sem mutatták ki a H1N1 vírust. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint a világ 20 országában 1273 fertőzött van. Európában 11 országban vannak betegek, a legtöbb Spanyolországban. A spanyol repülőtereken azonnal elkülönítik a fertőzött országból érkező gépeket, a pilótát még a levegőben értesítik, hogy egy kijelölt hangárba kormányozza a gépet, ahol speciális orvoscsoport vizsgálja az utasokat és a személyzetet, mielőtt a terminálra érkeznének.
A nyitásra készülnek a mexikóvárosi éttermekben, a járvány miatti kényszerszünetnek szerdától vége. A mexikói hatóságok szerint már lassabban terjed a vírus. Gondolom nem lesz olyan forgalmunk, mint volt, de lassacskán magunkhoz térünk, reménykedik az egyik főpincér. Napokon belül a könyvtárak, a múzeumok és a templomok is kinyithatnak. A turisták is hazaindulhattak azokból a mexikói hotelekből, amelyek eddig karantén alatt voltak. Az egyikben 200 kínai vesztegelt napokon át. Atlantában, az amerikai krízisközpontban továbbra is folyamatos a készültség. Annak ellenére, hogy az utóbbi napokban már egyre kevesebb az új beteg. Európában viszont egyre több a fertőzés. A spanyol reptereken azonnal karanténba zárják a fertőzött országokból érkező gépeket. A pilótát még a levegőben értesítik, hogy egy kijelölt hangárba kormányozza a gépet, ahol speciális orvoscsoport vizsgálja át az utasokat és a személyzetet, magyarázta a spanyol fejlesztésügyi miniszter. A szóban forgó gépeken bőven kell lennie a gumikesztyűnek és védőmaszknak, de csak akkor használják őket, ha valamelyik utason jelentkeznek a betegség tünetei.
Állítólag két magyar állampolgárt, Gáspár Dánielt és Dudok Gábort keresi a bolíviai rendőrség. Azzal gyanúsítják őket, hogy tagjai voltak a Rózsa Flores Eduardo vezette csoportnak. Ezt a bolíviai ügyész jelentette be. A La Prensa című bolíviai napilap szerint az április 16-ai kommandós akcióban őrizetbe vett bolíviai horvát állampolgárságú Mario Tadic azt vallotta, hogy a két magyar összeveszett Rózsa Floresszel, ezért ők átköltöztek egy másik hotelbe. A külügyminisztérium egyelőre nem kapott értesítést az ügyről. Üzemzavar volt a Paksi atomerőműben. A 4-es reaktorban végeztek karbantartási munkát, amikor elszakadt egy tartókötél, a rajta lévő műszer pedig lezuhant. Az atomerőmű közleménye szerint nem sérült meg senki, és nem került az erőmű falain kívülre radioaktív sugárzás. A balesetet a 7 fokozatú nemzetközi skálán 2-es fokozatba sorolták. Bajnai Gordon miniszterelnök Pécsről hazafelé a helyszínen kért tájékoztatást az üzemzavarról az erőmű vezetőitől. Maradhat az előrehozott nyugdíj akkor is, ha 65 évre emelkedik a korhatár. Az erről szóló módosítást még a héten benyújthatják a szocialisták. Az azonban, aki korábban menne nyugdíjba, több mint 8%-kal kevesebb pénzt kapna. Az országgyűlés tegnap elfogadta azokat a módosításokat, amelyekkel megszűnik a 13. havi nyugdíj, és 2012-től évente 6 hónappal emelkedik a korhatár, egészen 65 évig.
Kevesebb lesz, mint ameddig.
Néha jól lenne egy ásvány vízre, egy kis gyümölcső, egy kis édesség, de sajnos most már nem fog rá telni.
Az időskorúak már számolgatják, miről kell lemondaniuk, ha nem kapnak 13. havi nyugdíjat.
A téli tüzelőnkre szántuk. Már mindig ebből szoktuk megvenni a téli tüzelőt. És most nem tudom, hogy hogy lesz.
A nyugdíjas érdekképviseletek számításokat és indoklást várnak a kormánytól. Szerintük az 1300 milliárd forintos megszorító csomag felét ők állják.
Ez a mostani megszorítás körülbelül 550-600 milliárd forint mínuszt jelent a nyugdíjas társadalomnak. Tehát majdhogy nem a felét mi álljuk ennek a megszorító csomagnak.
221 igen.
Az országgyűlés a 13. havi nyugdíj eltörlése és a korhatár felemelése mellett azt is elfogadta, hogy a nyugdíjemelést a gazdasági növekedéshez kötik. A nyugdíjkorhatár 2012-től évente fél évvel emelkedik, így a férfiak 2018-ra, a nők 2022-re érik el a 65 éves határt. Úgy tudjuk, a hétfői parlamenti végszavazásig a korhatár előtti nyugdíjba menetel szabályai még változhatnak.
Legyen meg az előrehozott öregségi nyugdíjba vonulásnak az intézményrendszere. Ez alapból azt jelenti, hogy két évvel hamarabb, azaz nem 65, hanem 63 évesen majd akkor is nyugdíjba lehet menni, hogyha 65 éves lesz az öregségi nyugdíjkorhatár.
A tervek szerint 65 helyett már 63 éves korukban nyugdíjba mehetnek majd a nők és a férfiak is. De ehhez kell 37 év munkaviszony. Ha megvan, akkor is 8,4%-kal kevesebb járandóságra számíthatnak majd. Az 1954 és 58 között született nők további korkedvezményt kaphatnak. A férfiaknál az 1952 és 54 közötti születésűeknek járna kedvezmény, igaz, náluk ehhez legalább 42 év munkaviszony kell. A Fidesz szerint az eddigi döntésekkel jelentősen csökkennek a nyugdíjak.
A nyugdíjakat növelni fogjuk, de ez egy szükséges, egy legitimáció, nem úgy, mint ennek a kormánynak, és ezt hívják választásnak. Ezért kell új választás.
Úgy tudjuk, a korkedvezményes nyugdíjról a többi párttal már egyeztetnek a szocialisták.
Tovább erősödött ma a forint, este 282 forint 50 filléren állt az euró, a svájci franc 187 forintot ért, a dollár pedig 211 forint 40 fillér volt. Január közepe óta nem volt ilyen erős a forint, és az elemzők nem tartják kizártnak a további erősödést sem. Átmeneti otthont alakítottak ki Mosonmagyaróváron azoknak a családoknak, amelyek utcára kerülnek, mert nem tudják fizetni lakáshitelüket. Az Észénérzen piackutató cég felmérése szerint a hitelesek 64%-ánál, tehát majdnem kétharmadánál komoly problémát okoz a törlesztés. A bankok elsősorban a részletek csökkentésével igyekeznek segíteni az ügyfeleknek, ezzel viszont nő a futamidő.
Sütik a palacsintát ebben az átmeneti otthonban Mosonmagyaróvárot. Az országban elsőként itt alakította ki átmeneti szálláshelyet a hiteleiket nem fizető családoknak.
Aki bekerül, az egy évig lehet nálunk, ez alatt az egy év alatt mi 4400 forintot kérünk de havi térítési díjat.
A híradó információi szerint más településeken is tervezik, hogy hasonló otthonokat alakítanak ki.
Sárgával látható, aki azt mondja, hogy komoly problémát jelent számára a törlesztés.
Az Észénézen piackutató cég felmérése szerint jelenleg a deviza hitelesek már több mint 60%-ánál komoly nehézséget okoz a hitelek visszafizetése. Ez a helyzet várhatóan tovább romlik.
De ez nem meglepő, mivel mind a munkahelyi kilátásaikat, mind az anyagi helyzetüket az emberek romlónak ítélik meg az elkövetkezendő évben.
Jelenleg 8400 milliárd forintra tehető a lakossági hitelek összege. Ebből 5800 milliárdot devizában vettek fel a családok. A bankok, hogy megakadályozzanak egy hitelcsőd hullám kialakulását, igyekeznek segíteni bajba jutott ügyfeleiken.
Mi azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy ha lehet, akkor a futamidő nyújtásával a havi törlesztő részlet nagyságát próbáljuk mérsékelni, illetve adott esetben a tőketörlesztésre is egy pár éves moratóriumot tudunk biztosítani.
Úgy tudjuk, hogy a legtöbb bankban szinte valamennyi devizahiteles ügyfelet felhívnak az ügyintézők, hogy megbeszéljék, hogyan törlesztik a továbbiakban kölcsönüket.
Három újabb szakszervezet csatlakozott a Liga szakszervezetek péntekre meghirdetett országos sztrájkjához. A bajnai csomag intézkedései ellen tiltakoznak. Fennakadás lehet a vasúti közlekedésben, egyes iskolákban elmaradhat a tanítás, és lehetnek olyan kórházak és rendelők is, ahol csak ügyeletet tartanak majd. Az ipari üzemek egy része is leállhat. Tüntetők és rendőrök csaptak össze az Egyesült Királyságbeli Brightonban. A csaknem 1000 fős tömeg a kapitalizmus ellen tiltakozva vonult végig a városon. Azt akarták elérni, hogy zárjanak be egy régóta működő fegyvergyárat. A tüntetők megtámadták az egyik kiérkező rendőrautót, betörték az ablakait, festékkel összeírták. Több rendbontót őrizetbe vettek. pucskísérletet hiúsítottak meg Grúziában a Tbiliszi Védelmi Minisztérium szerint. A fővárostól alig 20 kilométerre lévő támaszponton több száz katona tagadta meg a parancsot. A kormány szerint a holnap kezdődő grúziai NATO hadgyakorlatot akarták megakadályozni és át akarták venni a hatalmat. Több magasrangú tisztet is őrizetbe vettek. Tbiliszi szerint a lázadáshoz Oroszországnak is köze volt. Moszkva sületlenségnek és provokációnak nevezte a vádakat.
Harckocsik tartanak a muhrováni katonai támaszpontra, ahol a katonák délelőtt megtagadták a parancsot. A kormány szerint a zendülés véget ért, az ottani páncélos hadosztály parancsnokát elfogták. A kormány két hónapja tudott arról, hogy lázadás készül. Azt tervezték, hogy Grúzia szerte fellázítják a katonaságot. Ezzel meghiúsíthatták volna a holnap kezdődő NATO hadgyakorlatot. Aztán puccsot akartak végrehajtani, hogy átvegyék a hatalmat, mondta a grúz belügyminisztérium szóvivője. A puccsisták a belügyminisztérium szerint meg akarták ölni Mihail Szaakasvili államfőt. A grúz kormány szerint Moszkva támogatta a lázadókat. Oroszország visszautasítja a vádakat. Szerdán több mint 1000 NATO katona részvételével kezdődik hadgyakorlat Grúziában. Moszkva ezt provokációnak tartja. Ennél még az is bölcsebb döntés volna, ha a NATO a Bolondok házában gyakorlatozna, mondta Oroszország NATO-hoz delegált diplomatája. A NATO hadgyakorlatot már a tavaly augusztusi grúz-orosz háború előtt eltervezték.
Ma is folytatták tiltakozásokat a francia fegyőrök, akik a börtönök túlzsúfoltsága miatt a legtöbb franciaországi intézet bejáratát elbarikádozták. A kivezényelt rendőröknek többször is könnygázzal kellett feloszlatniuk a tüntetőket, akik meg akarták akadályozni, hogy a rabszállító autók kihajtsanak az épületekből. A francia büntetés végrehajtásban dolgozók nem sztrájkolhatnak, ezért döntöttek úgy, hogy blokkád alá vonják a börtönöket. 8 embert vettek őrizetbe Törökország délkeleti részén, ahol éjjel fegyveresek tüzet nyitottak egy esküvőn az ünneplő emberekre. A 200 fős nász népből 44-en meghaltak. Az első hírek arról szóltak, hogy kurd szeparatisták kezdtek lövöldözni. A helyiek szerint viszont a mészárlás mögött családi vérbosszú vagy féltékenység állhat. Állítólag ugyanis egy olyan család tagjai lövöldöztek, akik közül az egyik korábban megkérte a menyasszony kezét, de a nő visszautasította.
Esküvő után temetésekre készülnek Törökország délkeleti részén. Az iszlám előírásai szerint egy napon belül el kell temetni az áldozatokat. 44-en haltak meg, amikor maszkos fegyveresek támadtak gépkarabélyokkal és kézigránátokkal a 200 fős ünneplő tömegre egy kis faluban. A jegyes párral és a szertartást vezető imámmal is végeztek. Épp tévéztem, amikor hallottam a lövöldözést és a robbanásokat. Átmentem, hogy megnézzem, mi történik, de addigra vége volt. Amikor beléptem a házba, láttam a rengeteg holttestet, meséli ez a helyi férfi. Korábbi sajtóértesülések nem zárták ki, hogy kurd szeparatisták állhatnak a támadás hátterében, de később kiderült, a menyasszony egyik korábbi visszautasított kérőjének családja állt bosszút. Ünneplő emberekre támadni, életük egyik legboldogabb napján, kisgyerekeket meggyilkolni, barbár és elfogadhatatlan dolog, mondta a török kormányfő az ankarai parlamentben. A hatóságok 8 embert vettek őrizetbe, a faluban pedig ideiglenesen kijárási tilalmat rendeltek el.
Tömegével menekülnek az emberek a pakisztáni Swat völgyből, mert félnek, hogy kiújulnak a harcok a kormánycsapatok és a térségben gyakorlatilag akadálytalanul tevékenykedő tájibok között. A kormány korábban maga kérte a civileket, hogy hagyják el a völgyet, de a kiürítési felhívást később visszavonták. Helyszíni források szerint a kormánycsapatok bármelyik nap megindíthatják a támadást. Az iszlamabadi kormány februárban kötött békét a tálibokkal, és a múlt hónapban az iszlám törvénykezést is bevezették a Swat völgyben. A maffiától tartanak a földrengés sújtotta olaszországi lakvillában. Egyre többen attól félnek, hogy eltűnhetnek az Abruzzo tartománynak szánt segélyek. Ez történt ugyanis több korábbi földrengésnél is. A veszélyre először a maffiával foglalkozó Roberto Saviano író hívta fel az olasz hatóságok figyelmét. Mostanra felállítottak egy bizottságot, amely az újjáépítéseket ellenőrzi. Közép-Olaszországban egy hónappal ezelőtt volt 6,3 erősségű földrengés, csak nem 300-an haltak meg.
Kihalt utcák és romok mindenütt, még mindig így néz ki L'Aquila, ahol április elején pusztított a földrengés. A munkálatok már elkezdődtek, de évekbe telhet, mire az összes romházat újjáépítik. Szakértők most attól tartanak, hogy a szervezett bűnözés, a maffia ráteszi a kezét az újjáépítésre szánt segélyekre. Ezért állítottak fel egy bizottságot, amely ellenőrzi a pénzek elosztását és az újjáépítést. Ezt egyébként az a Roberto Saviano javasolta, akit Gomorra című a nápolyi maffiáról szóló könyve miatt nemrég halálosan megfenyegettek. Nem riogatni akarjuk az embereket, csak felhívni a figyelmüket arra, hogy itt bármi megtörténhet. Gondoljunk csak a 30 évvel ezelőtti irpíniai rengésre, akkor is a maffia koordinálta az újjáépítések nagy részét, mondta a bizottságot vezető felügyelő. Legalább 30 ezeren váltak egyik napról a másikra földön futóvá Lakilában. Csak 10 ezer embernek jutott hely tengerparti hotelekben, a többiek azóta is sátrakban laknak. Már csak pont a maffia hiányzik ide. Én csak arra tudok gondolni, hogy mikor lesz újra a régi az életünk, mondja egy lakilai asszony. A római kormány 8 milliárd eurót költ Abruzzo régió újjáépítésére és a károsultak segélyezésére. A tervek szerint őszig 5000 lakást építenek a hajléktalanná vált akilaiaknak.
Budapestet is körbefotozza a Google, több millió kép készül a következő hetekben, és a világ nagyvárosai után a magyar főváros is rákerül a Google utcakép rendszerére. Ez azt jelenti, hogy az internetezők virtuálisan bejárhatják majd a budapesti utcákat, és azokat valóban olyannak látják majd, mint a valóságban. A speciális képeket egy 360 fokban, tehát teljesen körben látó kamerával készítik.
Az Andrássy utat fényképezi a Google speciális kamerája. A következő hetekben sok budapesti utcáról készülnek majd ilyen képek. Ezeken nem csak felülről láthatóak a városrészek, hanem az utcák, épületek valódi képét is meg lehet nézni. A fotókra az éppen arra járó emberek, autók is rákerülnek, de a személyiségi jogok védelme miatt az arcokat és a rendszámokat elhomályosítják.
Ez egyébként szül azért néha vicces dolgokat, tehát például előfordult, hogy egy lónak az arcát is kitakartuk az utcaképből New Yorkban.
Több millió képet készítenek a városokról, az autó útvonalát azonban senkinek nem árulják el. Stábunk is csak úgy talált rá, hogy kitartóan cirkáltunk az utcákon.
Elsősorban az a lényeg, hogy elkerüljük azokat, akik mondjuk szándékosan reklámcéllal próbálnának meg valamiféle üzenetet eljuttatni a világ másik részére a Google utcakép szolgáltatásával.
A fotózás után hónapokig tart a képek feldolgozása, de a tervek szerint még az idén felkerülhetnek az internetre a budapesti utcaképek.
A fényképeket csak az autóra szerelt kamerával tudják elkészíteni, tehát azokról a helyekről, ahova nem lehet kocsival behajtani, nem készülhetnek körpanorámás képek. Így például a Váci utcát sem lehet majd az interneten bejárni. A Híradót Gmózer Zoltán tudósította.
Ma 100 éve született Radnóti Miklós, országszerte emlékeztek a költőre. A tragikus sorsú fiatalon elhunyt Radnóti életét előadásokon mutatták be. Maratoni szavalást tartottak és ritka dokumentumokat felvonultató kiállításokat rendeztek az évfordulóra. A Petőfi Irodalmi Múzeumban például ezekben a percekben is tart a Radnóti vérasztás, beszélgetéssel, versolvasással, zenével és tárlatvezetéssel.
Hogy milyen barát volt, milyen volt szerkesztőnek. És...
Középiskolások hallgatják Radnóti életútját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az eredeti kéziratokat, ritkán látott fényképeket bemutató tárlat a költő születésnapján egész este megtekinthető.
Már őszül is.
A Radnóti Színházban is a költő életútját bemutató előadásra készülnek.
Anyácska, véres áldozat.
Szegeden nem csak színészek szavalhattak, bárki a kamerák elé állhatott.
Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom.
Az egyetemi színpadon reggel 10-től este 10-ig Radnóti maraton tartottak.
Bárki, aki erre jár, aki szereti Radnótit, egy-egy vers szakot, vers sort is akár elmondhat, felolvashat, ha tetszik.
A 100 éve született Radnóti Miklósra emlékeztek a költő sírjánál a Fiumei úti nemzeti sírkertben is. A megemlékezést a kutató szerint beárnyékolja, hogy az a férfi, aki Radnótira 1944 novemberében kiadta a tűzparancsot, nemzeti emlékhelyen nyugszik.
Gyalázat az, hogy Tálas András ott nyugszik dísz sírhelyen a Nemzeti Panteon feliratú kopjafa, illetőleg székelykapu mögött, hogy ilyen a nemzet által hivatalosan elismert körülmények között nyugodhat Radnóti Miklós egyik gyilkosa.
Az egykori őrmester kopjafájáról ma vette le valaki a nemzeti színű szalagot.
Sporthírek jönnek Mérei Andrától.
ma az Arsenal Manchester United elődöntő után egy angol csapat biztosan bejut a Bajnokok Ligája fináléjába, de hogy csak angol csapatok lesznek-e ott május 27-én Rómában, az csak holnap dől el. A Chelsea-Barcelona meccset önök is láthatják majd az M1-en.
Egy Bajnokok Ligája elődöntő előtt felesleges külön motivációról beszélni. Jussi Tibbi mégis fontosnak tartotta most kijelenteni, hogy játékosait a jövőjükért is játszanak. Mihály Ballack 32 éves és 130 ezer pontjába fáj jelenleg, ami a fizetését illeti a Chelsea-nek, de Hiddi megemlítette Maludát, Branislav Ivanovicsot és Ricardo Carvalhót is, mint olyan játékosokat, akik egyelőre nem lehetnek benne biztosak, hogy folytathatják-e a kékeknél pályafutásukat. Márpedig, ahogy Hiddi mondta, ebben a szakaszában az évnek minden csapat sztárjai megtáltosodnak, mert tudják, hogy milyen nagy a tét. Nos, a Bajnokok Ligája elődöntőjében nyilván nem csak ez, de Hiddink ezzel is próbál hatni az övéire. Nem lesz egyszerű, mert a Barcelona érkezik, amelyben az előzetes hírekkel ellentétben mégis ott lehet Thierry Henry, legalábbis bíznak benne, hogy a klasszikon összetett sérüléséből felépül a Stamford Bridge-en is otthonos egykori Arsenal támadó.
Zárt kapus meccsen akart bajnoki címet ünnepelni a Győr, végül nem tehette, sőt Görbic Anita súlyosan megsérült, a hírek szerint térdszalagszakadást szenvedett, a bajnokság rájátszásában FTC Győr 28-28. Az alapszakasz győztes Pécs bejutott a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjébe, miután a 8 között ma 67-64-re nyert, és 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta a Sopront. Kínai uralom és trónfosztás. A címvédők döntőt játszottak, de nyerni nem tudtak a jokohamai asztali tenisz világbajnokságon az egyéniek küzdelmeiben.
A megszerezhető 20 éremből 17-et a kínaiak szereztek ezen az asztali tenisz világbajnokságon. A nőknél nem meglepő az éppen szerváló olimpiai bajnok Sun Yining győzelme a címvédő Guo Yuo ellen. A világranglistát vezető kínai funák oldalon nem hibázott és 4-2-re nyert.
Most az volt igazából szerintem egy kicsit meglepetés, hogy nagyon-nagyon megverték az egész világot, tehát Európának esélye nem volt éremre.
A férfiaknál mindössze egy dán játékos került a legjobb 8 közé, míg a döntőben a háttal látható Wang Li-Chin itt még egy reménytelennek tűnő netes labdát megment menet közben, de ez is kevés volt ahhoz, hogy Zsinórban negyedik egyéni világbajnoki aranyát begyűjtse. A világranglistát vezető Wang Hao szettet sem engedélyezett neki, és 4-0-as győzelmével egyben első világbajnoki aranyérmét is ünnepelhette.
Nagy András kómában van. Egy KO-val elvesztett edzőmérkőzés után alakult ki ödéma az egykori amatőr magyar válogatott ökölvívónál.
A korábbi amatőr válogatott boxoló nemrég költözött ki Ausztráliába, hogy ott folytassa a profi pályafutását. Súlyos sérülését kesztyűzés közben szenvedte el.
Az egyikek azt mondják, hogy kómában van, a másikok azt mondják, hogy nincs kómában, kómában tartják, tehát elég sok ilyen téves dolgok mozognak a levegőben. Most mennek ki a szülei, és abban maradtunk, hogy majd tájékoztatnak bennünket.
Nagy András a 2002-es Kecskeméti Kadett világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Negyedik profi mérkőzése május végére volt kiírva.
Először rendeznek öttusa versenyt az új lebonyolítási forma szerint itthon, a hétvégén lesz a budapesti világkupa.
Az idei harmadik ötös a világkupán Budapesten az új kombinált szám a futás és a lövészet lebonyolítása miatt a szövetségnek bőven akad dolga.
Szerda éjszaka érkezik meg a mobil lőtérnek a technikai háttere, úgyhogy lényegében két napunk marad arra, hogy fölállítsuk a lőállásokat a futópályára.
A világkupán erős mezőny indul, 21 ország 73 versenyzője, közülük 12 magyar, Horváth Viktor nélkül küzd a helyezésekért. A világbajnok magas vérnyomása miatt azonban nem csak ezt a világkupát, az egész szezont kénytelen kihagyni.
Megnyugodtam akkor, mikor mondták az orvosok, hogy ez mégis csak egy magas vérnyomás, valószínűleg a túl sok munka miatt, és ez kezelhető. Ugye, úgymond semmi szervi bajom nincsen, úgyhogy hogy ez mindenképpen pozitív. Remélem, hogy a gyógyszer és a pihenésben segíteni fog.
Lassan háttérbe szorulnak a hírekben az úszók, többet foglalkozunk a dresszel, mint azokkal, akik benne vannak. Ezt nehezményezi a Nemzetközi Úszószövetség elnöke, aki a hétvégén Budapesten volt.
Mustafa Larfaoui éppen azt magyarázza, amit oly gyakran hoznak fel az új ruhák védelmében. Nevezetesen, ha bedobjuk a vízbe, magától még nem úsznak világcsúcsot. Kezdetben ez viccesen hangzott, mára azonban már elcsépeltnek és erőltetettnek hat. Ha pedig a Nemzetközi Szövetség elnökének ez az első számú érve, akkor bizony tényleg nagy baj van.
Túl sokat beszélünk a ruhákról, és nagyon keveset magukról, az úszókról. Pedig ők is megérdemelnék a figyelmet. De mégis mindig mindenki a dresszeket helyezi előtérbe.
Éppen ez a baj, ami mondjuk Egerszegiék idejében elképzelhetetlen lett volna. Vajon a Nemzetközi Szövetség nem érzi magát hibásnak ezért?
Nem tudok most válaszolni a kérdésére. Próbálunk felelősségteljes döntéseket hozni. Most jó lenne inkább az úszósport fejlődéséről beszélni. Erre az ügyre pedig térünk vissza később.
A fejlődést éppen ezek a ruhák vihetik el rossz irányba. Az elnök úr azonban nagyon nem akarta a világ közvéleményét leginkább érintő témáról beszélni. Ugye nem azért, mert haj helyett esetleg vaj lenne a fején.
Reggel Somos Ákos várja önöket sporthírekkel.
Köszönjük. Időjárás jelentéssel folytatjuk, a részletek Visi Károlytól.
Jó estét kívánok! Nagyon nagy szükség lenne az esőre, és azok számára, akik várják az esőt velem együtt, a jó híreim vannak, ugyanis a következő 24 óra folyamán elsősorban a Kárpát-medence északi felén számottevő eső is előfordulhat. Egy hideg front záporokkal, zivatalokkal már az elmúlt nap folyamán átvonult fölöttünk, de itt a következő frontrendszer, ennek meleg frontja ér el bennünket holnap napközben, majd aztán a késő délutáni esti órákban itt a hidegfront is. Ennek a hidegfrontnak a hűvös levegője most már az egész Kárpát-medencét elárasztja, ugyanakkor délnyugat felől közelít a szárazabb, melegebb levegő, ez hozza meg a hét utolsó napjaira az újra nyárias jellegű időt. Most az éjszakai órákban elsősorban a Kárpát-medence nyugati részén növekszik meg a felhőzet, de számottevő csapadékra még nem számítunk. Eleinte lehet még északkeleten, északon egy-egy kisebb zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között várható, de északon a mélyebben fekvő helyeken lehet ennél 1-2 fokkal hidegebb. Holnap napközben a nap nagy részében és a Kárpát-medence nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, záporeső, a nagyobb mennyiségben északon. Erős, időnként még viharos lesz az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 15 és 18 fok között várható, a Dunától keletre északon, tehát elsősorban a Középhegység térségében hasonló hőmérsékletre számíthatunk, de az Alföldön 18-19 fok is lehet a kora délutáni órákban. Ezzel együtt a holnapi nap lesz ennek a hétnek a leghűvösebb napja itt a Kárpát-medencében. A következő napokban azonban már melegszik az idő, szárazabb levegő érkezik felénk, egyre több lesz a napsütés, lesznek még csütörtökön erős széllökések, de a szél is mérséklődik, és a hőmérséklet jelentősen emelkedik. A hét utolsó napjaiban, pénteken, szombaton és vasárnap nyárias jellegű hőmérsékletekre számíthatunk, általában 25 fokig melegszik föl a levegő, 25 fok köré melegszik föl a levegő a kora délutáni órákra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Magyarországon még nincs fertőzött, több európai ország repterén átvizsgálják a járatokat az új influenza miatt. Féltékenységből ölhettek, 44 embert lőttek le maszkos fegyveresek egy törökországi esküvőn. Virtuális séta a budapesti utcákon, a magyar főváros is felkerül a Google utcakép rendszerére. Itt az M2-n hamarosan egy újabb eurovíziós dalt láthatnak, ezúttal a svájci versenyzőtől. Utána kezdődik az Igazság fogságában című amerikai krimi. Híradó is lesz még, az M1-en az estében várjuk Önöket.
Köszönjük figyelmüket!
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!